Müller Viktor biológus, az Eötvös Loránd Tudományegyetem tudományos munkatársa az Inforádió arénájának vendége. A beszélgetést a rádióban felvételről hallják, és az infostart.hu oldalon, valamint az Inforádió YouTube csatornáján is figyelemmel kísérhetik. Mi a koronavírus? Mert a beszélgetés első felében a vírusokról általában beszélgetünk. Mitől korona?
Hát ez gyakorlatilag egy rendszertani kategória, tehát egy egymással rokonságban álló víruscsoportot hívunk koronavírusoknak, amik előfordulnak emlősökben, madarakban.
Valami speciális alakról kapta a nevüket, vagy egyszerűen csak valaki elnevezte, hogy mostantól ez legyen korona?
Hát ugye ez az elektromikroszkopus felvételeken látható kép alapján kapta. Nagyon sok vírus alapvetően hasonlít egymásra, de ezek mondjuk úgy különösen egy gömb, és akkor azon ilyen kis bumszlik vannak, ami egyes embereket a korona ágaira emlékeztetett, vagy a nap koronára.
Milyen stratégiája van a koronavírusoknak általában? Beszélgetésünk első felében beszélgettünk vírus stratégiákról.
Hát ezek is többféle fertőzést okoznak, azért az ismert esetekben általában nem súlyosat, tehát a tartósan járványt okozó, járványosan terjedő koronavírusok azok általában nem súlyos betegségeket okoznak. Ugye emberben konkrétan négyféle koronavírust ismerünk, ami náthaszerű tüneteket okoz, és mondjuk Magyarország is a felnőtt lakosság jelentős része már átesett ilyen fertőzésen.
Ha ezen egyszer átestünk, akkor elvileg tudnunk kellene a választ rá. De úgy tűnik, hogy erre az újra nem tudjuk. Ez nagyon más?
A náthát ugye nagyon sokszor el tudjuk kapni. Ez sokféle vírus okozza, tehát a legtöbbet nem is koronavírus okoz. Valószínűleg mindig egy kicsit más típust kapunk el. Tehát a vírusnak az evolúciója gyors, hogyha nagyon nehéz ezt egyébként egészen precízen megvizsgálni, de vélhetően az történik, hogyha egy konkrét koronavírus változatot elkapunk, akkor az ellen védetté válunk. A nátha vírusok a földkerekségen rengeteg embert fertőznek, folyamatosan evolúcióval változnak, időről időre egy megváltozott változat kezdhet el újra terjedni, és akkor újra kaphatunk el koronavírus fertőzést. A mostani új típusú koronavírusnál ugye eddig a föld lakosságának egy elenyésző töredéke esett át a fertőzésen. Tehát erre most még közvetlen bizonyítékunk nincsen, de azért nagyon valószínű, hogy akik ezen most átestek, azok rövid távon nem tudnak újra megbetegedni, hanem esetleg később ez a vírus módosulhat, és akkor egy olyan módosult változattal ismét, de hadd tegyem hozzá, hogy azért az, hogy újra elkaphatjuk, az nem azt jelenti, hogy újra ugyanolyan eséllyel kialakul súlyos betegség. Tehát az immunrendszer nem vagy jó, vagy nem jó, hanem vagy többé-kevésbé jó, tökéletes, egyáltalán nem jó. Tehát, hogyha egy kicsit hasonló, kicsit különböző változattal találkozunk, hogy elképzelhető, hogy lesznek megint tüneteink, de sokkal kisebb lehet az esélye a súlyos fertőzésnek.
Miért okoz ilyen súlyos fertőzést a koronavírus abban az esetben, amikor súlyos fertőzést okoz? Mert az sem igaz, hogy mindig súlyos következményei vannak az eddig látott adatok szerint.
Így van. Tehát azt szögezzük le az elején, hogy a legtöbb esetben nem okoz súlyos fertőzést. Ennek a pontos arányát nem is tudjuk egyébként. Tehát ezt mindig el kell mondani, hogy a százalékokról beszélünk, akkor a felismert fertőzöttek között látható százalékokat tudjuk mondani. Ez magától értetődik. De hogyha ilyen sok, tehát már a felismertek között látjuk azt, hogy 80% enyhe tüneteket produkál, akkor nagyon könnyen elképzelhető, hogy van egy akár még jelentősebb csoport, aki föl sem ismertünk, akár enyhe tünetekkel, akár tünet nélkül. De azt látszik azért, hogy mondjuk a felismertek között egy 20%-ban súlyosabb tüneteket, de ebből még azért mindig egy jelentős rész nem igényel mondjuk intenzív ápolást. Tehát amikor súlyos eset alakul ki, az tüdőgyulladásból ered. Ennek a lehetősége abból következik, hogy ennek a koronavírusnak a felszínén azok a molekulák, amikről beszéltünk, hogy lehetővé teszi egy sejthez való kapcsolódást. Ezek olyan sejtfelszíni molekulához kapcsolódnak, amik a tüdősejtjeink egy részén is megtalálhatók. Tehát ezt teszi lehetővé, hogy a tüdőbe is bejusson, és akkor ott hát nagy részben valószínűleg az immunreakciónak köszönhetően tüdőgyulladást okozhasson.
Úgy jut be a tüdőbe a mostani tudásunk szerint, hogy valamilyen módon belélegezzük, vagy más úton juthat be a tüdőbe?
Hát a fertőzés legfontosabb útjának a cseppfertőzést tartják, ami ténylegesen egy ilyen belélegzés, tehát egy légtérben tartózkodás, közeli tartózkodás, hadd tegyem hozzá, valószínűleg ebben esetben a közeli tartózkodás, ami igazán rizikófaktor. Hát akkor bejutott a felső légutakba, most Ez egy olyan kérdés, amit szerintem nem lehet közvetlenül megvizsgálni, hogy rögtön akkor bejut az alsó légutakba, vagy a felső légutakra terjed rá az alsó légutakra.
Egy nagyon élő ember kéne hozzá, abban meg nem tudjuk ezt a folyamatot, nem tudják ezt a folyamatot
vizsgálni. Igen, tehát ezt kísérletesen tesztelve vizsgálni gyakorlatilag lehetetlen. Azt látjuk, hogy az enyhe tüneteknél ott akkor felső légúti fertőzésként működik ez a dolog. Most már lehet azt látni, hogy a felső légutakban is vannak olyan sejtek, amik ezt a receptort, ezt a sejtfelszíni molekulát hordozzák. Azt még nem értjük, tehát ez további kutatásokon múlik, hogy mind múlik az, hogy mekkora arányban lesz ebből alsó légúti fertőzés. Ugye a SARS járványról, ami 2002-3-ban volt, nem beszéltünk, még ez egy közeli rokon koronavírus, az majdnem minden esetben tünetes, tüdőgyulladásos betegséget okozott, ugyanezt a receptort kötötte meg, de az mégis szinte minden esetben alsó légúti fertőzést okozott. Ezt az új vírus, ez meg az esetek többségében nem megmarad a felső légutakban. Hogy ez minek köszönhető, azt egyre nem értjük. Talán releváns, talán nem. Azt lehet tudni, hogy mondjuk általában a nátha vírusok, azok egy picit alacsonyabb hőmérsékleten szeretnek szaporodni, mint ami a szervezetünk belsejében van. Ez az alacsonyabb hőmérséklet jellemző a felső légutakra, az orrüregre. Tehát lehet olyan tényező, ami nem csak azon múlik, hogy milyen molekulához kötődik, hanem hogy más feltételek vannak a felső légutakban, alsó légutakban. Ez mondjuk azt a lehetőséget, reményt megengedi, hogy későbbiekben ez az új vírus is egyre inkább a felső légúti fertőzéshez alkalmazkodjon.
Honnan kaptuk ezt az új vírust? Mert ilyen elméletek voltak, hogy a wuhani piac élő állat kereskedéséből. Aztán kiderült, hogy nem feltétlenül ez az igaz, hanem valamilyen kutyából. Aztán ugye egyikünk sem volt ott, és nem is találták meg. Honnan jöhetett?
Kutya azért nem került szóba, tehát ez a nyomozó munka általában úgy néz ki, hogy megnézzük az ismert ebbe a rokonsági körbe tartozó vírusokat. A genetikai állomány az örökítőanyag összehasonlításával nagyon pontosan meg lehet állapítani a rokonsági fokot. Ebben az esetben azt látjuk, hogy az emberi, tehát akár ez az új koronavírus, akár a SARS koronavírus legközelebbi rokonai, amiket ismerünk, azok jellemzően denevérekben élnek. Tehát nagyon valószínű, hogy ha visszamegyünk egy picit a láncolatban, valahol fogunk találni egy denevért, az elképzelhető, hogy van egy közti gazda. Tehát annyira nem nagy a hasonlóság a legközelebbi denevérvírussal, hogy kimondhassuk, hogy konkrétan arról a denevérről ugrott át emberre az a vírus. Egy pici hiányzik ebből a láncból, lehet, hogy ez egy másik emlős állat volt, amit még nem találtunk meg. Ilyen topzocskákban találtak olyan vírust, amelyiknek konkrétan a sejtfelszíni, nem a kötődő, a vírus felszíni fehérjéje, azt még jobban hasonlít az emberi vírusra, de ez sem még az a 100%-os bizonyíték. Tehát akkor tudnánk 100%-ot mondani, ha megtalálnánk állatban egy olyan vírust, ami a mostani emberi vírusra mondjuk 99%-ban hasonlít.
Miért ugrik át állatról emberre egy vírus? Miért nem elég neki a denevér? Denevérből rengeteg van, egész boldogan elérhetne ott az idők végezetei. Miért kell neki az ember?
Hát egy vírus nem gondolkodik ilyen szempontból, tehát fertőzött egyedből, hogy szépen kimegy a nagyvilágba, ha valahol a legtöbb, tehát ez egy kamikázi akció, tehát ezek a részecskéknek nem tudnám végigmondani az interjú alatt, hogy 99,99%-a ez megy a levesbe. És a nagy szerencsés kevesek, amik elérnek egy olyan sejtet, amit tudnak fertőzni, azok ott akkor szaporodásnak indulnak, és beszéltünk arról, hogy a felszületett védekező rendszer például nagyon-nagyon arányban kiszűri azokat a kórokozókat, amik egy másik fajból jönnek át. Mindannyiunkban egy csomó ilyen mechanizmus van, ezeket mindet ki kell kerülni ahhoz, hogy egy vírus be tudjon slisszolni, és azt kell hozzátenni, hogy különböző gazdafajokban ezek egy picit másképp néznek ki. Kicsit más az az ár, és akkor egy adott kórokozó alkalmazkodik egy gazdafajhoz, annak az ár szerkezetén, csapdáin át tud osonni, de beleakad egy másik gazdafajéba, amelyik másképp néz ki. Tehát ez majdnem mindig kizárja ezt. És akkor ez alól vannak néha kivételek, ugye könnyebb dolga van akkor, hogyha a gazdafajok közeli rokonok, mert akkor kisebb a különbség, és néha van, hogy véletlenül pont egyforma. Tehát most lehet az én szállodai szobámban ugyanolyan zár, véletlenül.
Kicsi az esélye, de lehet.
Wuhanban, egy épületben van, és ilyen kivétel lehet ez a koronavírusos történet. Tehát úgy tűnik, hogy a denevér koronavírusok ezek az átlagosnál könnyebben tudnak más emlősfajokban, emberben fertőzést okozni, de persze ebben az esetben is az a várakozás, hogy az elején még jellemzően ez nem túl hatékony. Tehát valószínűleg szükség van arra, hogy a véletlen pont egy denevérben vagy akkor a topzocskában létrehozza még egy-két olyan mutációt, genetikai változást, aminek köszönhetően az embert könnyebben fertőzi. Tehát ez egy kicsi valószínűségű bal szerencse.
A vírus bennünk mutálódik? Mert a mutációt azt általában valami félelmetes szónak szoktuk érezni.
A mutáció semmi más, nem mint változás. Tehát a vírus az gyakorlatilag minden egyes generációban módosul, mutálódik, bennünk is mutálódik. De ez igaz a nátavírusokra is. Ez mindenre igaz, ami megfertőz bennünket. Általában ebből nincsen semmi probléma, de legtöbb mutáns akár rosszabb is, tehát hogy kevésbé hatékony, mint az eredeti, akkor ezek kihalnak. Néha lehet olyan változat, aminek a mi szempontunkban valamilyen jelentősége van, de ez lehet jó is akár. Tehát előbb említettem, hogy például elképzelhető, hogy a új koronavírusnak előnyös lenne, hogy csak a felső légutakat fertőzni. Hát van már egy olyan vizsgálat, kórházi vizsgálat, ahol azt nézték, hogy a különböző izolált betegek környezetében, ott a kórházi szobában milyen mennyiségben van jelen a vírus. És nem annál volt a legnagyobb mennyiségben jelen, aki súlyos tüdőgyulladással küzdött, hanem annál, aki felső légúti tünetekkel köhögött, és hát ugye onnan sokkal könnyebben, a felső légutakból sokkal könnyebben kijut a környezetbe a vírus.
Aki súlyos tüdőgyulladással fekszik, az valószínűleg maszkal oxigént kap, onnan nem nagyon fog tudni sok kórokozó kijutni.
Ez is lehet, meg onnan nehezebb is azért kijutnia.
Mit vizsgál most a tudomány? Lehet-e tudni, hogy a kutatás irányai az új koronavírus esetében mik egyáltalán?
Hát van egy úgymond virológiai alapkutatás, virológiai klinikai, tehát fontos, hogy megértsük például, hogy mind múlik az, hogy alsó légút, felső légút, hogyan terjed. Tehát ez mondjuk az alapkutatás rész. És akkor folyik egy orvostudományi, gyógyszerészeti, oltóanyagfejlesztési kutatás, ahol pedig eszközöket keresünk ellene. Tehát ebben mondjuk a hatóanyagokat kétféle úton tudjuk keresni. Egyrészt megnézhetjük azt, hogy a már ismert gyógyszerek közül valami hatásos-e, előbeszélhetünk külön, és elkezdhetnek külön gyógyszereket fejleszteni, ami mondjuk múlhat azon, hogy megismerjük a vírusnak a fehérjéit, akkor ez alapján tervezhetünk olyan molekulákat, ami kötődik hozzá, gátolja, megakadályozza a vírus működését, szaporodását. És emellett akkor oltóanyagot is elkezdhetünk kidolgozni. Sokféle módszer van, sokféle technológia oltóanyagok kidolgozására. Ezek egy része hagyományos, és működik már évtizedek óta. Ezen az úton is el lehet indulni, el is indultak. Vannak kísérleti technológiák, amik gyorsabb fejlesztést tesznek lehetővé. Kevésbé kipróbáltak még, de hát itt akkor gyakorlatilag az történik, hogy nem engedjük meg magunknak, hogy akármilyen lehetőséget kihagyjunk, hanem egyszerre nagyon sokféle fejlesztés elindult.
Amikor a vírus elleni szerről beszélünk, akkor a tüdőgyulladást, mint betegséget akarja meggyógyítani a szer, vagy a vírust akarja valamilyen módon a szervezetből kitakarítani, mert az már inkább a megelőzéshez, az oltáshoz kapcsolódik.
Ez kiváló kérdés, hát mind a kettővel győzünk. Tehát ha bármelyik a kezünkbe kerül, akkor örülünk és használni fogjuk. Nem vagy-vagy, hanem mind a kettőt. Tehát az is jó, hogyha valami fertőzés esetén a súlyosságot csökkenti, ami lehet úgy, hogy visszaszorítja a vírust, de lehet úgy is, hogy közvetlenül a tünetekre hat és a túlélést segíti. És a másik lehetőség pedig, hogy a vírus szaporodását gátoljuk, akkor mindenféle közvetlen és közvetett hatását ki tudjuk ütni, és hát a továbbterjedését is megakadályozni.
De azért látszik, hogy a mostani tüdőgyulladásos esetek azok a túlzott emberi immunválaszból adódnak, vagy a vírusnak egy speciálisan erősebb megbetegedő képességéből, mert én úgy értettem, hogy inkább a túlzott válaszból adódnak.
Erre nem tudok biztosat mondani. Tehát én azt gondolom, hogy most folynak ilyen kutatások, ez ki fog derülni, lehet, hogy valaki már tudja is. A tippem az lenne, hogy az immunreakciónak nagy szerepe van benne. De ezt tényleg későbbi kutatásra fogják egyértelműen eldönteni.
Az látszik-e, ugye decemberi a történet, hogy hogyan terjed a vírus? Mennyi ideig él mondjuk egy csebben, amit az ember kilehel? Az is különböző méretű lehet. Nyilván nem mindegyikben ugyanannyi ideig, mert nem mindegyik ugyanolyan messzire megy el. Mennyi ideig él a tárgyakon, a parmezán sajton, a pármai sonkán? Ezer olyan dolog van, amit az ember nap mint nap használ.
Hát ezzel kapcsolatban a pánikot érdemes elkerülni, tehát azért, mert leüllepszik a felületre, nem kell attól félni, hogy mondjuk a védőfelszerelésben pálmoztatom meg a krumplit, amit vettem a boltban. a légúti fertőzéseknél általában tudjuk, hogy így felületek érintése, közös érintése, ez hozzájárul a terjedéshez. Most még ennél akkor új koronavírusnál nem tudjuk, ez mekkora szerepű, de az, hogy más légúti fertőzéseknél tudjuk, ez egyértelműen arra ösztökél minket, hogy ezt próbáljuk meg minimalizálni. De, tehát az, hogy most mindenhol hallunk, hogy kézmosás, higiénia, ez rendkívül fontos. Biztos, hogy számít. Mindemellett a fő terjedés az valószínűleg a cseppfertőzéssel történik, tehát amikor egy légtérben tartózkodom valakivel, ugye itt meg az, ha fontos, hogy hát ne köhögjünk egymásra. Tehát amiket elmondanak, minden a csapból is ez jön, ez nagyon-nagyon fontos. Meg a közösségi érintkezés korlátozása, amennyire ezt meg tudjuk tenni, ez biztosan, hogy lassítja a terjedést.
Uh-huh. Az, hogy meddig él egy vírus, az mitől függ mondjuk egy élettelen területen, tehát nem egy gazda sejtben, gazda testben?
Hát függhet a hőmérséklettől, függhet attól, hogy milyen, mennyire reaktív az a felület. Hát általában elmondható, hogy ezek a típusú vírusok, amiknél ugyanúgy, ahogy a HIV-vírusnál mondtam, ez is a sejt hártyájából lop el egy darabot magának, kabátnak. Ez egy sérülékeny szerkezet. Tehát általában gyorsan inaktiválódnak. Ja, az UV-sugárzás, a napsugárzás gyorsan inaktiválja, magasabb hőmérsékleten gyorsabban tönkre megy, tisztítószerek könnyen tönkre teszik. Tehát ez általában egy rövidebb élettartamot enged meg. Minden mellett ugye laborban lehet azt látni, hogy egy nagyobb mennyiségű vírus állományból még napokkal később is esetleg ki lehet mutatni azt, hogy sejteket meg tudok vele fertőzni. De ehhez azért hozzá kell tenni, hogy ez nem ugyanaz a helyzet, mint amikor én ott azt megérintem, kicsit már egy felhigul, magamhoz nyúlok. Tehát ezt az út számít, de nem azt jelenti, hogy egy héttel később még rettegnem kell, hogy járt valaki itt, vagy hogy közös légtérben voltam valakivel, egy óriási tornateremben volt egy fertőzött, akkor mindenki megfertőződik. Tehát magas kockázatot abban az esetben gondolnak, hogyha rövid, hogyha közeli, tehát mondjuk 2 méternél közelebbi kontaktus távolság van egy fertőzött és a nem fertőzött ember között. Nyilván rizikosz folyamatosan csökken a távolsággal.
Az ember épp kültakarója, a bőre, az jó védekezés? Ha nem nyúlok a kezemmel, az orromba, szemembe, számba, akkor elvileg jó?
A bőr az kiváló védekezés, meg hát a legtöbb sejtünket nem is tudja fertőzni ez a vírus, tehát ez konkrétan a nyálkahártyában lévő sejtek egy részét tudja fertőzni. Tehát a bőrünkön keresztül nem fog tudni bejutni a szervezetbe.
A fertőzés kimutatásának mi a technikája? Lehetett hallani, hogy létezik gyors teszt, ezt sokan azt mondják, hogy nincsen semmiféle gyors teszt, ehhez laboratóriumi munka kell, és a laboratóriumokban lehet megcsinálni rendesen. Mi a kimutatás módja?
Most még nincsen gyors teszt, tehát ezen is intenzíven dolgoznak, mert a járványtani esetnyomozásban ez egy óriási segítség lenne. Biztos, hogy lesz. Tehát ez egy technológiai fejlesztés. Tehát ez biztosra vehetjük, hogy lesz ilyen, csak nem tudjuk, hogy egész pontosan mikor készülnek el vele. Ebben a pillanatban ezért egy általános módszert tudunk használni, amivel gyakorlatilag bármiféle vírust ki tudnánk mutatni célzottan. Tehát ez a magának az vírus örökítő anyagának a kimutatása.
Tehát ez azt tudjuk, hogy milyen, és azt meg kell keresni?
Így van. Tehát gyakorlatilag ebben hihetetlen, hogy milyen sebességgel működik a tudomány. Tehát azután, hogy felismerték az új fertőzést, 2-3 héttel később ismert volt, és az egész világgal megosztották a kínai kutatók ennek a vírusnak a teljes genetikai állományát. Tehát ez alapján lehet megtervezni azokat a célzó molekulákat, amiknek a segítségével konkrétan ennek a vírusnak az örökítő anyagát én fel tudom ismerni, ennek a jelenlétét rendkívüli érzékenységgel. Csak ez egy munkaigényes folyamat. Tehát ezért a gyors teszt az fontos lesz, mert akkor gyorsabban, könnyen, nagyobb méretekben levő tesztelést lehetővé tesz majd.
Ugye ez egy rendkívüli helyzet. Nem nagyon volt még ilyen a mi életünkben, legalábbis a SARS-on meg a MERS-en kívül, de az ide nem jött el. Mennyi idő kell ahhoz, hogy mondjuk egy antivirális vagy oltás kifejlesztésre kerüljön úgy, hogy az adható legyen tömegesen?
Hát mivel még nem tudjuk, hogy mi lesz az, ami hatásos lesz, erre biztosat mondani nem lehet. A leggyorsabb az lenne, hogyha valami létező gyógyszer hatásosnak bizonyulna. Itt néhány esély van, hogy a leg, legígéretesebb jelölt az a remdesivir nevű gyógyszer, amit eredetileg ebből a vírus ellen fejlesztettek. Ott is volt valamennyi hatása, de ott találtak közben hatékonyabb ellenszert, úgyhogy ezt jegelték, illetve ha már kifejlesztették, akkor kipróbáltak hát a hat más ellen, és pont a MERS SARS koronavírusok ellen úgy tűnt, hogy hatásos, tehát teljesen logikusan ezt kipróbálták azonnal az új koronavírus ellen, és a sejtkultúrában ez úgy tűnik, hogy hatásosan blokkolja a vírust. Tehát már, mikor itt beszélünk, már megindultak, sőt, lefolynak azok a klinikai vizsgálatok, amikor azt nézik, hogy a pácienseken ténylegesen segít-e, tehát csökkenti-e a súlyos tünetek kialakulását, ennek a kockázatát. Tehát Kínában ezek azonnal megkezdődtek, ott egy kicsit keresztbe tett az a dolog, hogy annyira visszaszorították a járványt, hogy nem volt már igazán kint tesztelni, de hát jelen pillanatban akkor ez párhuzamosan elindult Csakországban, ahol viszont most felfutóban van a járvány, úgyhogy heteken, néhány hónapon belül tudni fogjuk, hogy ez hatásos-e.
De ez antivirális szer, tehát ez a már működő szer. Emberi szervezetben lévő fertőzés ellen jó.
Igen.
Az oltás a másik, ami a megelőzés.
Történet, de ez csuda jó lenne, ha működne, mert akkor ebből, tehát erről már tudjuk, hogy az emberben mekkora mellékhatásokat okoz, tudjuk, hogy adható biztonságosan, akkor ott csak a termelési kapacitást kellene felfuttatni. Ez egy nem egy rettentően bonyolult molekula, tehát ez egy reális esély, hogy rövidebb távon legyen a kezünkben valami. Emellett akkor, hogyha nulláról fejlesztünk egy hatóanyagot, az sokkal nehezebb, mert akkor nem elég az, hogy kifejlesztem egyrészt, az is idő, tesztelem, hogy sejtkutyában működik-e, tesztelem kísérleti állatokon, hogy működik-e, utána tudom emberben először évek azt megvizsgálni, hogy nem árt-e. Ugye ez az első típusú vizsgálat. Ha nem árt, akkor próbálhatom ki egy kis számú fertőzötten, hogyha ott továbbra is ígéretesnek, hatékonynak tűnik, akkor próbáltam ki nagyobb számú fertőzötten, és utána adhatom. Ez a folyamat rendszerint több év. Na most ezt azért egyre rövidebbre tudjuk össze szuszakolni. Egyrészt a technológia is fejlődik, másrészt most már kialakult az a szabályozás, hogy ilyen vészhelyzetben gyorsított eljárással lehessen bevetni gyógyszereket. De az azt jelenti, hogy nem több év, hanem mondjuk másfél év. Tehát ilyen nagyságrendben gondolkodhatunk. És ez az, amit nem lehet előre biztosan látni, hogy mi lesz hatékony. De mivel, hogy több ágon elindult a kutatás, tehát valami valószínűleg lesz a kezünkben. Az oltóanyag, ugye ott is többféle technológia van, rögtön ráugrottak a kérdésre, tehát az első kísérleti vakcinák kipróbálása már folyik. Tehát ezek olyanok, amik kísérleti technológiával készültek el. Tehát nem a hagyományos védőoltások, hanem inkább amit a jövő technológiájának gondolunk. Úgyhogy ilyen szempontból különösen nehéz arról jóslásokat tenni, hogy hatékonyak lesznek-e vagy sem. Azt lehet megmondani, hogy mondjuk fél éven belül tudni fogjuk, hogy eddig, ami legelső körben elkészültek, azok hatásosak-e, és ha igen, akkor onnantól is még azért egy év minimum, mire a termelési kapacitást föl tudják úgy futtatni, hogy érdemben befolyásolni tudjuk a járványt.
Köszönöm szépen. Ez elmúlt egy órában Müller Viktor biológus, az Eötvös Loránd Tudományegyetem tudományos munkatársa volt az Inforádió arénájának vendége. A műsor elkészítésében Illis László felelős szerkesztő és Módos Márton főszerkesztő vett részt. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallották, de az infostart.hu oldalon, valamint az Inforádió YouTube csatornáján is figyelemmel kísérhetik. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.